Kevés annyira ellentmondásos szerzőt találunk napjaink irodalmában, mint a bestseller mai vendége. Első regényével 21 évesen berobbant az amerikai irodalomba, és azóta folyamatosan megosztja az olvasókat és a kritikusokat. Sokak szerint ő egy zseni, egy géniusz, aki profétaként jövendöli meg az irodalom jövőjét, mások viszont csupán cinikus botrányhőst látnak benne. S noha eddig egyetlen irodalmi díjat sem kapott, könyveit már az egyetemeken oktatják, írás művészetéről tudományos konferenciákat szerveznek. Hölgyeim és uraim, a bestseller mai főhőse, a kortárs irodalom talán legnagyobb hatású alkotója, Bret Easton Ellis.
Egy Hemingway könyvvel, a Fiesta, a Nap is felkelt című regénnyel kezdődött az egész még a középiskolában. A jól emlékszem, 9-es voltam, tehát mennyi is, úgy 14 éves lehettem. Igen, másnap dolgozatot írtunk belőle az iskolában. Igazándiból már előtte is írtam történeteket, mindenféle gyerekes fogalmazványokat, de akkor még nem gondoltam semmit többre. Egyébként elég rossz tanuló voltam, talán az irodalom meg az olvasás érdekelt egy kicsit. És akkor elolvastam ezt a könyvet. Érdekes, erre a napra nagyon is pontosan emlékszem, mintha csak tegnap lett volna. Szóval leültem a könyvvel, és arra gondoltam, jaj, ne, este 9 van, holnap iskolai, meg itt ülök ezzel a vacak Hemingway-jel, semmi kedvem hozzá. És akkor elkezdtem, és úgy magával ragadott, hogy kétszer egymás után elolvastam. Le se hunytam a szemem egész éjjel. Na, akkor jutott eszembe, hogy igen, ezt akarom csinálni. Én is ilyen regényt akarok írni. Az az éjszaka, nyugodtan mondhatjuk, megváltoztatta az életem.
This, you know, that night kind of changed my life in a way.
Amikor az első könyveimet írtam, még fel sem fogtam, mi folyik akkoriban körülöttem. Emlékszem, az ügynököm fölhívott, amikor megjelent a nullánál is kevesebb. A kollégiumi szobánkban nem is volt telefon. Valaki bekoppogott, hogy kerestek, mire lementem a lépcsőn az előtérbe a fülkéhez. Beleszóltam a kagylóba, és az ügynököm magán kívül azt kiabálta, Brett, rajta vagy a New York Times bestseller listáján. Mire én, ejha, közben meg gőzösebb volt róla, mit jelent ez. Mi több, addig azt hittem, minden új könyv rákerül. Amikor később azt mondták, hogy a könyvem elfogyott 100 000 példányban, akkor visszakérdeztem, ez jónak számít. Egy szóval nem igen ismertem ezt a gépezetet, és ez valahogy megóvott a komoly bajoktól. Los Angelesnek egyáltalán nincs központja. Ez tulajdonképpen egy centrum nélküli város. Fogalmam sincs, mi is lehetne itt a központ, vagy a belváros. Tudja, elé annyira hatalmas és kiterjedt.
Akartam is kérdezni, miért költözött vissza New Yorkból?
Nem tudom. Őszintén szóval fogalmam sincs.
Rövid New Yorki kitérő amerikai pszichó rajongó kedvéért. Ugye ez a Wall Street, az egész történet innen indul el. A taxiban ülő szereplő elolvassa az egyik bank falára rajzolt graffitit. Kid, belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Kezdetben úgy tűnt, Alice is felhagyhat minden reménnyel, hiszen a szerkesztők sorban adták vissza az általuk undorítónak minősített kéziratot, sőt, kiadója még szerződést is bontott vele, veszve hagyva a neki fizetett előleget. De az igazi botrány csak a könyv megjelenését követően bontakozott ki. Számos katolikus és feminista szervezet követelte Patrick Bateman borzalmas gyilkosságokkal tarkított történetének a betiltását, sőt, Alice is számos halálos fenyegetést kapott.
Az amerikai pszichó nagyon is önéletrajzi regény volt a számomra. nagy mértékben rólam szólt. Én voltam Patrick Bateman. Ó, természetesen nem mészároltam nőket és prostituáltakat, de bennem is volt egyfajta gyilkos haraga a társadalommal, a 80-as évek valóságával szemben. Tudja, egy időben magam is szerint a juppi életstílus szerint éltem. És azt hiszem, ennek a könyvnek a megírása valahogy az egyetlen lehetséges módja volt annak, hogy megőrizzem pszichikai épségemet ebben a bizarr, szürreális világban, amely körülvett akkoriban.
Mennyire volt nehéz megírni a könyv erőszakos részeit? Kellett hozzá valamiféle kutató munkát végeznie?
Nagyon is nehéz feladat volt. Nem is tudtam, hogyan fogjak hozzá. Azelőtt sohasem írtam ilyen módon az erőszakról. Felhívtam az ügynökeimet, és azt mondtam, figyeljetek, itt vannak ezek a jelenetek, ezeket meg kellene írnom, ezek alkotják majd a fogyasztói társadalmat taglaló részek ellenpontját, de itt nem erre akarom kihegyezni a dolgot, hanem tényleg nagyon erőszakos és realisztikus jeleneteket akarok. És nagy gondban vagyok, hogyan oldjam meg. Az ügynököm férje tudós, és ő szerzett nekem egy könyvet, azt hiszem valami belső használatú FBI szövegkönyv lehetett, amiben nagyon aprólékosan le volt írva, miket csináltak a gyilkosok az áldozataikkal. Ebből merítettem. És mivel 3 évig gyakorlatilag együtt éltem Patrick Batemannel, ő még ezeken csavarintott is egyet. Tett hozzá még egy kis perverzitást. Bármilyen groteszk jelenet is volt az FBI jegyzőkönyvekben, ő még groteszkebbé, még betegebbé alakította ezeket az apró részleteket. Őszintén szólva, az történt, hogy a hosszúra nyúlt New York évek alatt eléggé belefáradtam az úgynevezett irodalmi nyüzsgésbe. Elegem lett abból, hogy az egész életem, vagy legalábbis a társasági életem a könyvszakma körül forgott. Tudja, könyvbemutatók, felolvasások, ebédek a kiadókkal, vacsorák a különféle íróbarátokkal, ahol mindenki csak írókról, meg irodalmárokról beszél, és így tovább. Szóval az egész elkezdett halálosan mutatni és választani. Egyszerűen nem érdekel többé.
Nem tapasztalt egyfajta Frankenstein-szindrómát a saját életében, hogy teljesen a személyhez tapadt egy szörnyeteg, akit ön talált ki?
Ó, de hogy nem, teljesen. Tökéletesen úgy vagyok én is Batemannel, mint Frankenstein az ő teremtményével. Ő az a szörnyeteg, aki mindig kísérteni fog. Valószínűleg még a gyászhirdetésemben is ez lesz. Patrick Bateman megteremtője.
Ez itt a Rodeo Drive, Los Angeles híres bevásárló utcája a legmenőbb üzletekkel. Itt akár Alice hőseivel is összefuthatnánk, Patrick Batemannel vagy Victor Warddal a glamorámából. Ugyanis Alice nagy jelentőséget tulajdonít a különböző éttermek, divatcikkek, autók neveinek, olykor olyan aprólékosan halmozza a márkaneveket, hogy azt gondolhatjuk, hogy fontosabb, hogy az adott szereplő mit eszik, iszik, vagy milyen ruhát visel éppen, mintsem, hogy mit gondol a világról.
Az egyik barátomat annyira idegesítették a regény hosszú leírásai, márkanév felsorolásai, hogy dühében elvitte egy antikváriumba, és eladta a saját példányát. Mit szól az ilyen olvasói reakcióhoz?
It's fair.
Korrekt. Komolyan mondom, korrekt. Ez a könyv tényleg nagyon idegesítő lehet egyesek számára. Sokakat zavarhat ez a túlburjánzó részletezés, bár én nem ilyen fajta.
Tehát szándékosan akarta idegesíteni az olvasókat?
Ó, hogy akartam idegesíteni az embereket? Inkább provokálni. Igen. Talán volt bennem ilyen szándék. Jól szórakoztam írás közben, érdekelt, meddig feszíthetem a húrt. Egyébként, ami a szereplők ruházkodását illeti, ha valaki tényleg úgy öltözne, mint ahogy a könyvben le van írva, akkor egyáltalán nem elegáns lenne, nem úgy néz ki, mint egy bohóc. A leírt ruhák ugyanis egyáltalán nem passzolnak egymáshoz soha. Ha egy divattervező elolvasna, egyből kiszúrna ezeket a hibákat.
Hello, Halber Stram. Nice tie. How the hell are you?
Alan has mistaken me for this dickhead Marcus Halber Stram. It seemed logical because Marcus also works at PNP and in fact does the same exact thing I do. He also has a penchant for Valentino's suits and Oliver Peoples glasses. Marcus and I even go to the same barber, although I have a slightly better haircut.
A Glamuráma fő kérdése az volt számomra, hogy miért fektetünk olyan nagy hangsúlyt a felszínekre, és miért hiszünk olyan erősen bennük, miért találunk annyi igazságot bennük, holott valójában a felszín nem több, mint egy kép, amit mutatunk. Ahogy ön is tudja, a nyugati világ nagy értéket tulajdonít a szépségnek, a képnek, a filmnek, miközben ezek a dolgok annyira megbízhatatlanok, annyira könnyű megváltoztatni, manipulálni őket. Engem azt foglalkoztatott, hogy ha mindez igaz, ha mindent elhiszünk, amit látunk, akkor hogyan tud a gonosz elrejtőzni ezek mögött, a felszínek, képek mögött, és hogyan tud manipulálni bennünket. És ez sokkal sötétebb bugyrokba vezet annak, hogy vajon az igazat látjuk-e a képen. Ezért van az például, hogy a Glamorám egy filmszerű jelenettel kezdődik, és egy ugyanilyennel is zárul. És közben is nagyon sok szó esik benne snittekről, mert az volt a célom ezzel a könyvvel, hogy ezt az igazi, nem igazi játékot végigvigyem. Kezdetben csak a thriller műfai kliséjével játszottam, de aztán minél jobban belebonyolódtam a Glamorámába, annál komolyabbá vált a dolog, és a könyv egy idő után több lett, mint egy egyszerű thriller a divatiparról, meg a terrorizmusról. The more it changed, and it deepened into something bigger than just a book about the fashion industry and terrorism. Na, megérkeztünk a völgybe. Mindjárt megmutatom a házat, ahol felnőttem.
Némely könyvét csöppet sem egyszerű dolog megfejteni. Önnek megvannak a válaszai azokra a kérdésekre, amelyeket nyitva hagy a könyveiben?
Ehhez vissza kell utalnunk az amerikai pszichóra. Ott is az volt az esztétikai felfogásom, hogy megpróbálok olyan őszintén ragaszkodni a narrátor személyéhez, tudásához, ahogy csak lehet. Persze ez lehet, hogy az én hibám, vagy éppen azok az olvasóké, akik mást várnak el. Ugyanis ha például Vittor Ward a Glamorámában annyit tud a világról, amennyit tud, akkor az olvasó is csak annyit tudhat, amennyit ő, hiszen Vittor Ward a narrátor. Engem ez az elbeszélésmód érdekel, amikor az olvasó jelen időben egyes szám első személyben halad előre a főszereplővel együtt. Csak hát az a probléma, hogy mivel Viktornak sincs fogalma arról, mi történik körülötte, az olvasó sem tudja kibogozni a rejtélyt. Persze megértem, ha az egy csomó olvasót kiábrándít, de teszek rá.
Okay.
Tehát, elmondaná, hol vagyunk, tartana nekünk egyfajta kis spontán otthoni idegenvezetést?
Hát, nem is tudom, mondjuk üdvözlöm Önöket.
Jó, értem. És melyik volt a szobája ablak?
Hát az innen nem látszik, de végül is hazudhatom azt, hogy mondjuk az ott.
A Hold Parkban a saját élettörténetét is irodalmi alapanyagként kezeli. Mi volt a szándéka ezzel? Az őszinte író álcáját akarta fölvenni, vagy egyszerűen össze akarta zavarni az olvasóit?
Ez egy vicc. Kezdetben egy viccnek indult az egész. Eredetileg csak egy regényíró szerepelt benne, aki nagyon hasonlított hozzám. És a könyvei nagyon hasonlítottak az enyémhez. Mi is volt eredetileg a címe? Ja igen, az, azt hiszem, a Menetlen egy gyilkos, és persze az életútja is meglehetősen hasonló volt az enyémhez.
És miért változtatta meg végül a nevét a sajátjára?
Az történt, hogy elakadtam. Szinte kész volt. Megterveztem mind a 31 fejezetet, meg volt minden, már csak le kellett volna ülni és megérni a regényt. Nos, a rajta elővettem és összerendeztem a vázlataimat, és akkor megakadtam. Egyszerűen nem ment tovább. Nem értettem, mi van. Tudja, lakik egy kis író a fejemben, aki mindig beszél hozzám valahogy, ez egy picsoda, ez lenne egy író.
Talán egy író karikatúrája?
Igen, igen, és elkezdtem mondani, hogy azért akadtál meg, mert a szereplő te magad vagy.
Talán az alter egója volt.
Igen, a tudatalattim, igen, vagy micsodám. Egyébként mindig nagyon rossz ötleteket ad, és mindig rossz helyzetekbe taszít, de most segített. Azt mondta, azért akadtál meg, mert ez a figura te vagy. Akkor miért nem írod oda a nevedet is?
This is you. Why do you just put your name in there? You know, what can I say? It was like...
Mit is mondhatnék? Egyszerű kis házikó ebben a szép kis völgyben. Kedves szomszédok, sok barát, és egy teljesen szokványos elővárosi neveltetés.
Hogy is mondtam? Szokványos elővárosi neveltetés?
Igen, igen,
neveltetés. Értem, csak... Tetszik a kifejezés.
Aha, igen, olyan, mint egy punk zenekar neve, nem? Szokványos elővárosi neveltetés. És akkor, ma este színpadon...
A Holt Parkban több utalást is észrevettem Stephen King híres regényére, a Ragyogásra. Milyen viszony fűzi Stephen King könyveihez?
Stephen King egészen fiatal korom óta nagyon fontos nekem. 9 éves koromtól olvasom, akkor jött ki az első könyve. Nagy horror rajongó voltam, imádtam a háborús könyveket is, a sci-fiket is, de leginkább a horror könyveket. Így természetesen King volt a nagy kedvenc. Tudja, ő volt az első komoly olvasmányélményem. Független attól, hogy ő valóban nagy író vagy sem, a gyerekkorom és felnőtté válásom elengedhetetlen része, amelyet ha akarok, sem tudok lerázni magamról. Igen. Voltak éppen ez a regény volt az én omázsom Stephen Kingnek. A Termi Red Room dolog például utalás a Ragyogásra teljes mértékben, és az ötlet egy nagyon labilis apáról, egy óriási térben, egy kisfiú valakivel nem igazán tud kapcsolatot létesíteni, meg a széthulló házassággal. Bizonyos szempontból ez meg az én életem. Ez az a szoba, ahol felnőttem. És az a hely, ahol befejeztem a Holt Parkot 2004-ben. Itt lakik az anyám és az élettársa a szomszédban. Minden nap idejöttem, leültem oda a gép elé, és megírtam a könyv végleges változatát. Ez egy erősen önéletrajz jellegű mű, szóval úgy gondoltam, ez lesz a legjobb, ha itt írom meg. Ha megnézi az ember a glamorálmát és az amerikai pszichót, abban látszik, hogy valamennyire szatirikus próbál lenni mind a kettő. Ezek tulajdonképpen társadalomkritikák voltak a szó politikai értelmében. Úgy éreztem, hogy bizonyos intézményeket muszáj nevetségessé tennem. A Holt Park óta már nem vagyok ugyanaz az ember, ez már nem érdekel. Sokkal inkább a személyiség foglalkoztat és a múlt.
Life from an emotional perspective.
Megpróbálom az életet érzelmi szempontból nézni. Éppen ez történik velem most, mint íróval. Azt hiszem, elérkeztem oda, hogy elfogadjam a világ olyan, amilyen. A társadalom úgy működik, ahogy. Egyszerűen nem érdekel, hogy leleplezzem, kimutassam a hibáit. Eljut az ember egy olyan pontra, hogy oké, értem, ez van. Egyszerűen most már nem döbbenek meg azon, ahogyan a világ működik. Ami leköt, a saját érzelmi életem, a saját világlátásom, a múltam. Szóval úgy látom, hogy öregszem. A politikát egyre inkább a személyesség váltja fel. Egy ilyen váltás valóban végigment a Holt Park óta. De azt, hogy mi fog mindebből kisülni a következő könyvben, nem tudhatom. Lehet, hogy nem megyek vele semmire.
Muszáj, hogy mindig rend legyen ön körül? Hogy pontos napi időbeosztás alapján dolgozzon?
A legteljesebb mértékben. Nélkülözhetetlen számomra, hogy a rend tökéletes legyen körülöttem. Muszáj például, hogy be legyen vetve az ágyam. Ha jól emlékszem, Flaubert mondta egyszer, hogy ahhoz, hogy úgy ír, mint egy forradalmár, úgy kell élned, mint egy burzsuának. Én azt hiszem, értem, mire gondolt. Hogy írni tudjon az ember, hogy teljes egészében képes legyen fókuszálni, koncentrálni a témára, ahhoz szükséges egy bizonyos kényelmi szint.
szexualitás megjelenítése fontos visszatérő eleme könyveinek. De miért van, hogy majdnem mindig a pornográfia felől közelíti meg?
Nem is tudom, mert elég zűrös a szexuális életem. Tényleg, az egész teljesen összezavarodott. Megvannak a magam szexuális problémái, amelyekkel meg kell küzdenem. Lehet, hogy csak ezért. Hát, tudja, azt hiszem, a pornográfia csak egy-két könyvben foglalkoztatott valójában. Az amerikai pszichó és a glamorámmal mindenképpen ilyen, ahol a pornográfiai elemeket a saját irodalmi céljaimból utánoztam. Nem is tudom. Szerintem Patrick Bateman egyszerűen úgy írta volna le azokat a jeleneteket, ahogy olvasta azokban a magazinokban, amelyekből kinézi, hogy milyen hangfalakat, öltönyöket vagy arckrémeket vásároljon magának. A szexualitás is olyan aprólékossággal van ábrázolva, hogy minden más tárgy vagy termék a könyvben. Így éreztem logikusnak a dolgot. A glamorámában van egy nagyon hosszú pornografikus jelenet, ahol megpróbáltam kialakítani egy nyelvet, amin elmondhatom, hogy a főszereplőt mind konkrét, mind szimbolikus értelmében szétdugják. Nem is tudtam, hogy fogjak hozzá. Eleinte rengeteget töprengtem, hogy is kerüljön ő ebbe a jelenetbe, és pontosan mi is történjen vele. Ennek aztán az lett a vége, hogy abból, amit két oldalba le kellett volna rendezni, lett vagy 20. Egyszerűen elkapott a hév, és úgy éreztem, hogy ez a jelenet nagyon passzol a glamorámához, de nem tudom, hogy van-e egyéb kézláb magyarázatom, de az utolsó könyvemre már nem volt jellemző.
A munka egyfajta terápia az ön számára?
Hát, tulajdonképpen nem tudatosan írok. Egyszerűen nem tudok más csinálni. Mindig, amikor befejezek egy könyvet, azt gondolom, ez lesz az utolsó.
Miért? Olyan szenvedéssel jár?
Nem, azt nem mondanám. Sőt, kifejezetten szórakoztató dolog könyvet írni. De annak is kell lennie. Ha pedig mégsem, akkor legalábbis izgalmasnak. Nagyon izgalmas csinálni, bár nagyon sok időt emészt fel, és olykor igen fárasztó. Mert közben az életed szép lassan elfolyik. Amikor elmerülsz egy könyv írásában, teljesen mindegy, milyen napirend szerint élsz, minél mélyebbre ásod magad, minél közelebb a problémához, az annál jobban beszippant és meghatározza az életed többi részét is. Ekkor már nem igazán törőd sem magaddal, sem a barátaiddal, és ezt minden kapcsolatod megszenvedi. Ráadásul nagyon önző leszel, ez benne a gond. De mindezzel együtt az írás jó moka, nagyon szeretem. De nem a kérdésre válaszoltam. Mi is volt a kérdés?
Hogy egyfajta terápia a munka.
Az hát. Igen, mindenképpen. Jól érzem magam, ha írok. Ha pedig nem, akkor boldog.
Most mi történne, ha nem írok?
Akkor könnyen bajba kerülök. Megtörténhetne például, hogy azt mondom, hoppá, már 5 óra, miért nem iszunk valamit? Ja, még csak 4 óra van. Szóval csak dél? Nem baj, akkor is ígyunk egyet. Szóval az írás segít abban, hogy valamiképpen egészségesen éljek. Megóv attól, hogy hülyeségeket csináljak. Mert a könyv a legfontosabb. A magyar olvasónak Bret Easton Ellis-től Isten az ott elében. Itt eltűnhetsz. Itt nincs kiárat. Ez az a játék, amelyik mozog, amikor játszod. Minél jobban figyelsz, annál többet látsz.
No exit, azaz nincs kijárat, szól az amerikai pszichó utolsó mondata. Kritikusai attól féltették Ellist, hogy ő sem találja majd a kijáratot, s pályafutása életműve végig ennek a regénynek az árnyékában marad. Nos, azóta megírta a Glamorámát, amely rajongói szerint a legjobb könyve, 2005-ben pedig megjelentette a Holdparkot, amelyben zseniálisan mossa össze valóság és fikció határait, szerintem ez a legjobb regénye. És ne feledjük, Ellis még mindig csak 42 éves, azaz tartalékoljunk néhány jelzőt a jövőre is. A bestseller műsorát látták Los Angelesből, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! I walk through the hills.
világ első számú klubsorozata visszatért a magyar televízióba. Az önök választása alapján a második játéknapon az Inter-Bayern összecsapást láthatják az MTV képernyőjén. A bajorok az első fordulóban egy sima 4-est rúgtak a Spartak Moszkvának. Legutóbbi 6 összecsapásukon viszont mindannyiszor vereséget szenvedtek Olaszországban. Internacionale Bayern München bajnokok ligája mérkőzés szeptember 27-én este 8-kor az MTV-n.
Az Internacionale Bayern München bajnokok ligája mérkőzés közvetítését a Vodafone támogatja.
Sok vitaminra van szükség. Ebben segít a Supradin. Feltölti szervezetét vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, hogy legyen energiája mindenre, amit szeret. Töltődjön fel Supradinnal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Élvezze a világ ízeit! Ezen a héten különleges Mr. Yuan specialitások a sokarcú Ázsiából.
Kicsi ára! Ez a plusz!
Gábor nem szereti, ha sok ég van a poharában. Nem szereti a mosdóban mások után megfogni a kilincset. Szereti továbbadni a fiának azokat a dolgokat, amiket ő is az apjától tanult. És nagyon szereti független szakértőkre bízni a pénzügyeit. Ezért választotta a Brokernetet.
Brokernet. Iránytű a pénzügyekben.
15 perc múlva kezdődik az előadás, és már megint szörnyen fáj a fejem. Még jó, hogy van nálam Saridon.
A Saridon három összetevőjének köszönhetően rendkívül gyorsan csillapítja a fejfájást.
De jó, negyed óra alatt elmúlt a kínzó fejfájásom.
Saridon. Nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A jel mindenkié.
Antenna digitál!
Antenna Digitál. Elképesztően széles digitális csatorna választék egy éven át 0 forintért.
Végre egy műfogsor rögzítő, mely higiénikusan és erősen rögzít egész nap.
Bemutatjuk az új Korega műfogsor rögzítő csíkokat.
Tökéletes forma.
Vékony ragasztó csík.
Tökéletes tartás.
Erősen rögzít, mint a krémek.
Tökéletes érzés.
Kellemetlen krém maradék nélkül. Éppen annyi ragasztót tartalmaz, amennyi szükséges. Csak illessze fel. És a csíkok krém maradék nélkül rögzítik műfogsorát egész nap. Új Korega műfogsor rögzítő csíkok. Egész napos rögzítés, krém maradék nélkül.